Meg akarod menteni a sarki rókát meg a jeges medvét? Vissza szeretnéd szorítani az esőerdők pusztulását? És ahhoz mit szólsz, hogy először a pénztárcádat mented meg? Zöld gondolkodás, zöld energia, zöld jövő és valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű, a Millás reggeli környezetvédelmi rovata. Szakmai partnerünk a greenfo.hu.
Itt is van a stúdióban Sarkadi Péter, a greenfo.hu főszerkesztője. Szevasz!
Szia, sziasztok!
Ma van, képzeld el, a madarak és a fák napja.
Így bizony.
Melyikeké?
És a mi kis radameszünk és Zsolti,
láttam,
a vadgalamb. Radameszt is láttam.
Szólni, igen, itt van.
Na tessék.
Helyes. Akkor már nagy az élet odakünn. Azt talán kevesen tudják, hogy hivatalosan ez 1994 óta a madarak fák napja, mármint május 10-e, akkor hoztak egy miniszteri rendeletet, de annó a világon a legelső madarak és fák napját Csernel István, a híres ornitológus szervezte meg 1902-ben Kőszegen. Uh-huh. Tehát ez volt a világ első ilyen megemlékezése. Ugye ezt egy párizsi Európai Madárvédelmi Egyezvény alapján hozta létre, vagy szervezte meg ezt Csernel István, akiről egyébként azóta elnevezték a Őségi Nemzeti Park oktató központját is, úgyhogy ha valaki Kőszegen jár, akkor esetleg...
Az Agárdi Madárvár, tehát is Csernel Istvánról nevezték.
Na, kérem, akkor meg hajrá, aki a Velencei tó környékén akar madarászkodni, az itt megteheti, és aztán ugye, tehát ez volt 1902-ben, hogy az első ilyet létrehozta, és aztán Hermann Ottó közreműködésével vált 1906-ban tulajdonképpen hivatalossá ez a madarak fák napja, mert akkor gróf Apponyi Albert, akkori vallás és közoktatási miniszter írta ki rendeletben az első madarak és fák napját, csak akkor az azt hiszem mindig így május, talán második hétvégéje volt, és akkor mondom 94 óta ez május 10-ére esik. Hát a mostani érettségizők azok valószínűleg a teremben mással vannak elfoglalva, de aki teheti, az például a hétvégén menjen ki, akár mondjuk csak a Nagyhárshegy környékére, ahol én tegnap jártam, mert hogy a Madarak és Fák napja alkalmából a WWF Magyarország több szakember segítségével egy, hát egy ilyen kis szűkörű sajtó bejárást tartott. Annak az apropója, hogy ott a Nagyhárshegyen van egy örök erdő tanösvény, amin azt mutatják be a kirándulóknak, hogy hogyan lehet korszerű természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő erdőgazdálkodást folytatni, aminek ugye az a lényege, tehát így nagyon egyszerűen a kiránduló szemszögéből, hogyha megyünk, akkor nem látunk ilyen óriási nagy tarvágásokat a domboldalakon, hanem kiszedünk pici foltokban egy pár fát, és akkor hagyjuk, hogy az erdő ott megújuljon, és ami nagyon fontos, és erre sokan nem is gondolnak, hogy ott kell hagyni az úgynevezett hagyásfákat. Tehát előfordul az, hogy a szakembereknek jelzi a lakosság, egy-két emberke, hogy tehát ez micsoda rendezetlen, gondozatlan erdő, hogy itt össze-vissza tele van az aljnövényzet fákkal, és ez milyen rossz, és hát ugye akkor jön az, hogy elő kéne venni, hogyha megvan még a biológiai ismereteket, hogy bizony ezek a holtfák iszonyatosan fontosak az élővilág szempontjából, mert rengeteg élőlénynek tulajdonképpen a természetes élőhelyét adják meg. De ugye volt pár évvel ezelőtt ez a nagyon emlékezetes, nagyon durva jégtörés, ami hát nem csak a Budai hegységben, hanem majdhogy nem az egész mindenhol országban nagyon komoly problémákat okozott, és akkor utána az ilyen dilemmaként felismerült sok erdőgazdálkodónál, hogy akkor most hagyjuk egy részét legalábbis, vagy hát azért el kell tüntetni. Nyilván azokon a részeken, ami zavarja a közlekedést, ezeket a hagyásfákat, de egyébként meg biológiai szempontból fontos. Nos, tehát az a lényeg, tehát, hogy tegnap egy jót kirándultunk, és hát ugye a madarak fák napja kapcsán szó esett az erdőkről is, a fákról, meg a madarakról, úgyhogy kezdjük most egy beszélgetéssel, ami a növényvilágról szól. Akit hallunk, Kézdi Pál, a Dunaipai Nemzeti Park igazgatóhelyettese.
Magyarországon van néhány erdő, ahol mondjuk egy vagy 200 éve nem gazdálkodtak, nem tette be a lábát az ember, de azért ez még nem tekinthető egy erdő élet történetében olyan nagy távlatnak. Viszont, hogyha a Szlovákiába megyünk, vagy Csehországba, vagy Lengyelországba, nem olyan nagyon messze, már találhatunk ennél jóval természetesebb állapotú őserdőket is, és ezeket az őserdőket kell megnéznünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az a cél, amihez közelíteni szeretnénk, és még hogyha gazdálkodunk az erdőben, azt is úgy csináljuk, hogy ezekhez az erdőkhöz hasonlatosak legyenek. Ha elmegyünk egy ilyen őserdőbe, akkor azt tapasztaljuk, hogy szinte lehetetlen belépni az erdőbe, olyan sűrűségbe fekszenek egymás hegyén hátán hatalmas kidőlt törzsek. Nagyon gyakran a fák lehulló magjai sem érnek le a földig, hanem ezeken a fatörzseknek, ezeknek a mohapárnáján fejlődnek ki a facsemeték, és hát ebből a megfigyelésből és az erre alapozott tudományos kutatásokból fejlődött ki az a tudás, hogy milyen fontos szerepe van a holdfának az erdőben, és nem csak annak, hogy tele legyen mondjuk egy fakérdelmelés után gajakkal az erdő, hanem nagyon fontos az, hogy a kisméretosztálytól a legvastagabbikig is legyenek holdfák, és ne csak fekvő holdfa legyen az erdőben, hanem álló holdfa is, derékbe tört fák. Ezek ugyanis mind-mind más állatcsoportoknak nyújtanak menedéket.
Már itt elsősorban az ízeltlábúakról van szó, mert aztán erre alapozódik rá a lánc.
Odulakú madarakról is, harkályok, denevérfajok, itt a hársegy szempontjából ezek nagyon fontosak, és hát természetesen az ízeltlábúak szempontjából is, bogarak, cincérfajok.
Ez a holdfa, ez mennyi idő alatt tűnik el teljesen? 100 év mondjuk? Amik totálisan szirkóra, nyilván gombák és egyéb állatok hatékony közreműködésével.
Erre vannak nagyon komoly vizsgálatok, az ELTE-n folynak ilyen vizsgálatok a holdfával kapcsolatban, nem kell 100 év, néhány évtized is elegendő.
A Nemzeti Parkhoz szoktak bejelentések érkezni, van ennyi kvázi fölösleges fa az erdőbe, mondjuk a kirándulók részéről?
Nagyon sokan abban jönnek, hogy szemetes az erdő. Az emberek szeretnének inkább mondjuk egy parkban sétálni. Azt mondhatom, hogy az erdész szakmába már átment ez a szemlélet, tehát az erdőgazdálkodóknál már nagyon elfogadott ez, hogy milyen fontos szerepe van a holdfának, a földön fekvő faanyagnak, de jó lenne, hogyha ez a közvéleménybe is átmenne, hogy nem akkor szép az erdő, ha teljesen ki van pucolva, kitakarítva, a cserje szint eltávolítva, és minden fa gléda erdész szakkifejezéssel sarangba rakva, hanem akkor, hogyha ott egy természetes rendetlenség van az erdőben.
És mondjuk egy tanösvény kijelölésénél mennyire kell beavatkozni a természetbe?
Egy tanösvényt azt természetesen azért úgy kell kialakítani, hogy az kényelmesen végigjárható legyen. Általában úgy jelölik ki a tanösvénynek a nyomvonalát, hogy az meglévő utakon haladjon, de akkor jó egy tanösvény, hogyha egy-egy állomáson arról kapunk ismereteket, amit ott látunk. Tehát, hogyha nem csak úgy általában az erdő élővilágáról, hanem az egy-két faj, az meg is figyelhető ott helyben.
Jó, csak sajnos a kirándulók egyre inkább találkoznak azzal, hogy szétvert táblák tönkre, tehát rengeteg vandalizmus van, és ezért aztán nagyon sok helyen már nem is raknak ki ismertető táblát, csak mondjuk ez a bizonyos karós tanösvény, ugye, hogy leverjük a karót, maximum ott van egy QR kód, és akkor azt egy mobillal le lehet olvasni. Ez a jövő, mert ez az olcsóbb és biztonságosabb?
Legalábbis itt Budapest környékén nincs más út, mi már évtizedek óta ilyen tanösvényeket létesítünk, hogy vagy egy tanösvényvezető füzetben olvasható kell a tudnivalók, vagy újabban az újabb technikákkal, QR kóddal lehet megkapni a tudnivalókat. Sajnos itt azt mondhatom, hogy körülbelül 2 hét az élettartama egy kihelyezett táblának. Ez kulturálcsekk kérdése. Vannak olyan országok, ahol járhatunk olyan tanösvényeken is, ahol üvegvitrinekbe rakják ki a különböző ismereteket, madártollakat, ilyesmiket. Sajnos ezt Magyarországon nem lehet megtenni.
És ez mekkora kár egyébként, a vandalizmus?
Az állami erdőgazdaságok is végeznek ilyen tevékenységet, tehát kiraknak parkberendezéseket, ismertető táblákat, meg a nemzeti parkok is. A vandalizmus az mind a kettőnek nagy kárt okoz, és gyakorlatilag egy kezelhetetlen probléma. Meg kell próbálni minél tartósabb anyagokból csinálni ezeket a rendezéseket, de hát ebben együtt kell élni.
Tehát mondjuk ez ilyen 10 milliós tétel évente?
Több, mindenképpen több, mint 10 milliós. Akárha itt a környéken arra gondolunk, hogy a Paprikás patak völgyébe, ami nagyon kedvelt kirándulóhely, a Rózsika forrásnál, ott a budapesti erdészet szinte minden évben újjáépíti a hidakat, a táblákat, a forrásfoglalást, és ez csak egy kis szelete a budai egységnek. Most a Kánkároly kilátónál vagyunk, Kánkárolynak van itt emléktáblája a kilátó oldalán, és Kánkároly személye nagyon jól szimbolizálja ezt a célt, amiért ez a pályázat létrejött, magyarul, hogy az erdész szakma, az erdőtulajdonos, erdőgazdálkodók és a hivatásos természetvédők, civil természetvédők között egy párbeszéd kialakuljon, ugyanis Kán Károly a maga személyében ezt a két dolgot egyesítette. Ő egy erdőmérnök volt, aki államtitkári rangig vitte, és ő egyrészt összegyűjtötte Magyarország természeti emlékeit, ezt egy nagyon nevezetes könyvben 1935-ben megjelentette, a Természetvédelem és természeti emlékek című könyvben. Ez lett az alapja utána később a védett területek kijelölésének, és az ő nevéhez fűződik az első természetvédelmi törvény, egészen pontosan az az erdőtörvény, ami természetvédelmi törvénynek is tekinthető. 1935.
Nos, tehát Kézdi Pált hallottuk, a Dunaipai Nemzeti Park igazgató helyettesét, a madarak és fák napja kapcsán a fákról, és egy pici zene után jönnek a madarak.
Mi a következő interjú?
És akkor a turbékolást folytassuk Bajor Zoltán ornitológussal, ő a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti csoportjának az elnöke, aki szintén tegnap egy csomó érdekességet mesélt, amire elsőre nem is gondol a Budapest környékén kiránduló.
Budapest, hogyha a teljes várost nézzük a közigazgatási határon belül, ami egy nagy terület, majdnem, hogy nemzeti parki törzsterület méretű, ez 52.500 hektár. Ez a terület nagyon változatos. Pesti oldal, a budai oldalhoz képest merőben más. Ez nem csak az erdőkben, hanem a hozzájuk kapcsolódó állatvilágban is tetten érhető, illetve hát nem csak erdők vannak, hanem olyan nyílt területek, vagy akár a lakott részek, amelyek mind-mind más-más madárfajt vonzanak. És ha ezt összességében vizsgáljuk, mint egy nagy egységet, akkor azt elmondhatjuk, hogy európai viszonylatban Budapest mind a madárfajok, mind az itt élő ízeltlábú fauna, vagy akár a növényvilág tekintet a nagyvárosok közül dobogós helyen van, vagy egy-két tekintetben akár első helyet is elfoglalhat. Például a madárvilág esetében elmondhatjuk azt, ugye Magyarországon eddig a megfigyelések alapján az elmúlt 100 évre visszamenőleg, amióta ezt körülbelül dokumentálják, Magyarországon 407-408 madárfajt figyeltek eddig meg, ebből a megfigyelések alapján az elmúlt körülbelül 3 évtizedből, amióta rendszeresebb a fővárosban is a madár megfigyelés, 272 faj fordult elő. Ez azt jelenti, hogy nagyjából majdnem a 70%-át Budapesten belül legalább egy alkalommal már megfigyelték a madarászok itt, és hát regisztrálták ugye az előfordulását. Ami viszont igazán izgalmas itt a fővárosban, és ebben nagyon élen jár itt a budai vidék, és itt ugye a Hársegy környéke is, azok a költőfajoknak a nagy száma, illetve a nagy mennyisége. Egy területnek a madártani jelentőségét ez nem az előforduló fajok számában lehet igazán mérni, hanem alapvetően az itt költő madárfajok számában, mennyiségében, ugyanis ez mutatja meg azt, hogy milyen az eltartó képessége a madarak szempontjából az adott területnek, milyen gazdagságú madárvilágot tud fenntartani. Itt a fővárosban körülbelül 110-120 madárfaj rendszeresen költ minden évben. Szóval összehasonlítjuk más olyan nagyvárosokkal, ahol eléggé komoly madártani kutatások folytak, például Hamburgról, Nápolyról jelentek meg ilyen jellegű kiadványok. Ott körülbelül 60-70 madárfaj költését regisztrálták, amik viszonylagos rendszerességgel előfordulnak, és ez szemmel láthatóan fele kétharmada Budapesten költő madárfajoknak. Ez azt mutatja, hogy bár legtöbbször azt halljuk ugye a híradásokban, hogy milyen kevés a zöld terület, ami egy főre esik a főváros, de általában mindig a szűkenvet lakóterületet szoktuk ebbe beleérteni, és nem veszünk tudomást azokról az erdőkről, amik a közigazgatási határon belül, de a városhoz szervesen kötötten megtalálhatóak, és ha ezeket is hozzáveszünk, már pedig hozzá kell vennünk, akkor azt mondhatjuk, hogy Budapest nagyon zöld, és bár nem ideális a helyzet, mert nagyon sok tekintetben természetvédelmi szempontból sok helyen kívánnivalót hagynak maguk után a különböző állapotok, de például itt a budai hegyeknek ezen a részén egy nagyon előremutató állapotot láthatunk, és ebben gyakorlatilag a madárfajok is úgy találják meg az élet feltételeiket, amit mondjuk más városokban, akár Európa teljes területét nézve is csak kevés helyen találhatunk meg. Hogyha konkrétan ki akarok emelni pár fajt, itt a Hársegy környékén vagy a Normafa környékén megtalálhatjuk a hambasküllőt, ami egy ritka hazai költőfaj, a kék galambot, ami kifejezetten bükkösökhöz kötődik, a fekete harkályt, aminek egyre növekvő az állománya itt a budai hegyek budapesti részén, de a Natura 2000 jelölő faj, örvös légykapónak is egy egészen komoly állománya megtalálható itt, és ez mind annak köszönhető, hogy a vegyes korállományú, vegyes faj összetételű, de mondjuk idősebb korállományú és bükkös erdőkben is bővelkedő erdőterületeknek, hát nagy területen megtalálhatjuk a jelenlétét, illetve hát láthatjuk, hogy itt vannak még ezek az idősebb erdők. Természetvédelmi szempontból mi legalábbis kifejezetten örülünk a koros erdőállománynak, ugyanis mindezek és a rengeteg holtfa, ami az erdőben megvan, szabatolják azt, hogy hosszú távon ezek a madárállományok fennmaradjanak, és az nagyon jó és örömteli tulajdonképpen, hogy a nagy tarvágások ezeken a területeken már nem történnek meg. Ez mutatja azt, hogy a fekete harkája, csúszka és más fajok örvendetesen gyarapodni tudnak itt a városon belül is.
És akkor ezek a fajok tökéletesen alkalmazkodnak a most a háttérben hallható motoros fűrészekhez, az évi több mint 10 millió kirándulóhoz.
Igen, így van. Tudnak alkalmazkodni, mert a terület eltartó képessége, a gazdálkodásnak a természetvédelmi szempontú megváltozása, és az idős korállomány az gyakorlatilag nekik sokkal nagyobb vonzerő. Leküzdik tulajdonképpen azokat a negatív tényezőket, ami mondjuk a látogatottságból vagy a zajhatásból ered.
És mondjuk egy részük, a fiatalok, ha felnőnek, akkor innen esetleg bemennek a város belső terület tízölt, vagy nem, ők már itt
ezek,
maradnak.
Ezek a fajok, amiket elsoroltam, ezek érzékeny fajok. Legtöbbük élőhely specialista, tehát például a kék galamba bükkösöket nem hagyja el soha. Hát ezek a fajok csak ott találják meg az életfeltételeiket, ahol ezek a feltételek adottak. És ez pontosan azért is jó, hogy ez a gazdálkodási forma, a szállaló gazdálkodás elterjedt itt az erdészet által, mert láthatóan a madarak még jobb. jobban kihasználják ezeket a területeket. Egy-két faj kivételével mondom, a hamvaskülő elsődlegesen és a kék galambazok főleg az idős bükkösökhöz kötődnek itt a budai hegyekben. Körülbelül 7-8 faj szól körülöttünk. Most egy fekete rigót hallunk, ami a szépen lágyan flótázik. Ő még tartja a revírjét, mert körülbelül a Péter Pál napjáig szólnak a madarak. És ezt viszonylag kevesen szokták tudni, vagy legalábbis így nem tudatosul általában, hogy miért is énekelnek a madarak. Hát ugye nem azért énekelnek, hogy mi jól érezzük magunkat, ez egy közvetett szolgáltatás, mondjuk így. Jól felfogott érdekből énekelnek, ugye elsődlegesen a hímmadarak. Kora tavasszal elsődlegesen azért, mert szeretnék a hölgyeket meghódítani. Ez nagyon fontos, ugye a hímek esetében, főleg az énekes madarak esetében, ez egy úgynevezett revírfoglalási tevékenységgel kezdődik. A revír, ezt úgy kell elképzelni, mondjuk egy kertesházas övezetben egy telek. Tehát ő az énekével különböző helyekre leszáll, ezek mondjuk a teleknek a sarokpontjai, mondjuk a kerítésoszlopok, és akkor ő ott kihirdeti, hogy srácok, ez a terület, ez az enyém, és ide várok egy tojót, akit szeretnék páromul fogadni. Ugye általában a madaraknak a többsége, az énekes madarak többsége nem életre választ párt, hanem általában egy költési szezonra. Ugye mivel mi az északi mérsékelt tövön vagyunk, ezért mi ezt tavasszal kezdjük, vagy kezdik, és miután jön a tojó, onnantól kezdve csip-csip. Megtörténik ugye a párválasztás, megtörténik a fészekrakás és a tojásrakás, és ez az időszak a mostani időszak már, tehát ilyenkor már fiókákat nevelnek, és ha szapora a madárpár, tehát mondjuk a cinkéket vesszük ide, vagy esetleg tényleg a rigókat, akkor akár két fészekaljat is fölnevelnek július végéig, és onnantól kezdve viszont már, miután a fiatal madarak fölrepülnek, felnevelődnek, akár a második fészeka is, már a vonulásra vagy a téli időszakra történő raktárfelhalmozásra készülnek, és onnantól kezdve az énekre nincsen szükség. Tehát azért szoktak akkor elhallgatni akár a pacsirták a mezőgazdasági területen, vagy itt a madarak, mert onnantól kezdve készülnek a vonulásra vagy a téli időszakra. És akkor már az éneknek nincsen szerepe, akkor ezek a telkek ezek felszámolódnak, a revírek szétesnek, és onnantól kezdve a madarak már csak úgy halkan keresgélnek így az zajnövényzetben, vagy esetleg a vonulást már megkezdik. Tehát ilyenkor azért érdemes kijárni az erdőkbe, mert ilyenkor a családok együtt vannak, és a hím fennen hirdeti, hogy ő hol foglalt házat.
Nos, tehát akkor érdemes megfogadni Bajor Zoltán ornitológus, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti csoportjának elnökének a tanácsát, hogy most kell, jó idő is van, helyes, meg hangos is az erdő, kimenni és élvezni a természet sokszínűségét, nem csak azért, mert...
Elő a távcsövekkel járjuk az erdőt.
Meg a teleobjektívvel.
A madárlesre, nagyon klassz program, én nagyon szeretem. Köszönjük szépen, Péter, nagyon jó témákat hoztál most is. Sarkadi Péter volt itt velünk, a Greenfo főszerkesztője.
Mentsd meg az esőerdőket, és mentsd meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű. A Millás reggeli környezetvédelmi rovata hangzott el a greenfo.hu szakmai támogatásával.